prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntjük hallgatóinkat! Mai teljes műsorunkban az egyik hazai Blue Chip társasággal foglalkozunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy elfogadta meghívásunkat a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója Orbán Gábor, aki márciusban a Magyar Érdemrend tiszti kereszt kitüntetést vehette át, elismerve több évtizedes munkásságát, melyet a hazai gazdaság és egészségipar fejlesztésért, valamint a tudományos és pénzügyi szektorban betöltött szerepéért végzett. A beszélgetés szerdán rögzítettük a vezérigazgató úrral, kérem tartsanak velünk.
Ez még mindig a prémium kategória.
A célárak és a vételi ajánlások alapján az elemzők egyik kedvence a hazai parketten a Richter, és számos bejelentés információ látott napvilágot az elmúlt időszakban. Többek között megjelent a társaság tavalyi 2024-es gyors jelentése, illetve egy frissített középtávú stratégiát is prezentált a menedzsment. Itt van velünk a stúdióban Orbán Gábor, a Richter Gedeon NRT vezérigazgatója. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlöm a hallgatókat is.
Milyen eredményekkel zárt a tavalyi évet a Richter? Mennyire lehet ez egy jó év a társaság szempontjából?
Jól húzott a cég tavaly, nagyon elégedettek vagyunk az eredményekkel. Két számügyi növekedést tudtunk minden szegmensben és szinte minden földrajzi területünkön felmutatni. Ez volt a célunk, még a végén az árfolyamok is adtak egy kis hátszelet. Egyébként pedig a legnagyobb termékeink, a húzó brandjeink növekedési üteme nagyon szépen alakult. Ahol egy kis szépséghiba látszott, az az amerikai értékesítésünk, ahol hát egy fantasztikus sikertörténetben egy nagyon apró kis csorba, hogy végül is a partnerünk nem tudta fillérre hozni azt az előrejelzést, amit bevállalt annak idején egy éve, és emiatt mind a profitabilitásban, mind a növekedésben egy kicsit a célsáv, a céltartománynak az alja felé érkeztünk meg. Ez legyen a legnagyobb baj. Az alapfolyamatok szintjén, a fundamentumok szintjén nagyon erős a Richter.
Egy évelei interjúban azt mondtad, hogy 2024 az alapvetően a külső megerősítésről szól, 2025-ben pedig majd lényegesen többet fogtok tudni mondani arról, hogy hogyan képzelitek el a középtávú jövőt, és lám-lám publikáltátok is azt a középtávú stratégiát, amit tulajdonképpen már ott előre jeleztél. Mik voltak a legfontosabb üzenetei ennek? Milyen jövőkép az, amit a Richter Management bemutatott a befektetőknek és a piacnak?
A külső megerősítéssel kezdted. Valóban párszor elmondtam ezt a mondatot, mert tényleg nagyon így érzem, hogy a külvilág validálta az erőfeszítéseinket tavaly. Például a részvényárfolyamunk átvitt először a 10.000-es szintet, aztán a 11.000-est, ezt is úgy éltem meg, mint egyfajta tudomásul vétele annak a rengeteg erőfeszítésnek, amit az elmúlt pár évben tettünk. Beköltöztünk egy gyönyörű székházba, aminek azt hiszem, hogy csodájára jár mindenki, illetve az év vége felé egy olyan szerződést tudtunk tető alá hozni nagyon hosszú előkészítő munka után, amiben a szakmai, tudományos nívót láttuk visszaigazolva az amerikai partnerünk által, hiszen belevágtunk közösen három olyan neuropszichiátriai témába, ami a következő 10-15 évre az eredeti kutatási pipeline-unknak a fő keretét meg fogja adni. Ez egy nagyon fontos jövőkép, egy nagyon fontos biztonságérzet, amit kap ezáltal a Richter és azon belül a tudományos stáb. Aztán, hogy 2025-ben mi történik, a kérdés elől nem akarok kitérni, megcéloztunk egy 10% körüli növekedési ütemet az idénre is, mind az árbevételben, mind a profitban. Mindezt úgy, hogy egy nagyon erős bázisról indulunk. Kettő, úgy, hogy a Vraylar, tehát az amerikai jogdíjaink növekedési üteme most már elmarad a cég egészének növekedésétől. Ez korábbi években nem így volt. Az összetétel hatás mindig segített nekünk, most az első év van 25-ben, amikor nem. Aminek az az oka, hogy 9. éve van a piacon a termék, és ilyenkor már a növekedés üteme százalékosan legalábbis természetszerűleg csökken. gondoljunk arra, hogy az új recept felírásban még mindig az első a mi készítményünk Amerikában, az innovatív neuropszichiátriai termékek piacán, de az ottani árszabályozás már elérte ezt a terméket, egy 200 millió dollár körüli ellenszélben fog értékesíteni a partnerünk az EBVI. Ez okozza azt, hogy egy ilyen 7-8%-os tempónál jobban nem fog tudni nőni ez a termék. Na most ezt kell 10-re föltornázni minden másnak, ezért mondom, hogy ez egy nagyon komoly vállalás, és azt gondolom, hogy jól kezdtük az évet abból a szempontból, hogy ezt le is hozzuk. És aztán említetted a hosszabb időtávot is. Tervezni, célokat megfogalmazni, főleg 5 éven túlra nagyon nehéz, de nekünk amiatt, hogy 2030-ban a szabadalom lejárat nagy erővel jön szembe, vasfüggönytől keletre ekkora termék életciklus sok még nem volt soha, nem hogy a Richter életében, de az iparágban egyáltalán, de azon kívül se. Tehát nekünk erre tudatosan készülni kell, ezt a munkát nem most kezdtük el, de most jött el az a pillanat, amikor egy olyan stratégiai időtávot tudtunk meghatározni, amiben már a 2030-as évek eleje is beleesik, és ami ezáltal körvonalazni tudja azt, hogy hogy fog kinézni a Richter azután, hogy a jogdíjbevételeinkben ez a markáns visszaesés 2030 elején bekövetkezik.
Egészen elképesztő pályát fut be a Vraylar-nak az életciklusa, de az amerikai kormány szeretne árcsökkentést elérni. Hogyan próbáljátok 2029-2030-ig maximalizálni a Vraylar-ban rejlő bevételeket? Itt milyenek a kilátások most?
Még az előző amerikai kormányzat indította el azt a mechanizmust, ami ma is működik, ami három oldalról is hat a Vraylar jövőbeli pályájára. Az egyik ez a bizonyos Part D redesignnak elnevezett Medicare rendszeren belül ható árkorlátozás. Ezen fölül viszont van még két tényező, az éves áremelés ütemét korlátozó intézkedés, ami az infláció mértékében maximálja ezt, a harmadik pedig ez a bizonyos újra tárgyalási kényszer, ami annak a top 10-15 nagy készítménynek az árait érinti, amelyeket kijelöl az amerikai kormányzat. Nagyon rossz hír, de azért valahol büszkeség is, hogy a mi termékünk is ebbe a listába belefért. Nem nagyon van Magyarországon előállított készítmény, ami egyáltalán az ingerküszöbét elérné bárkinek. Hát ez ott van a top 15 között, amit 2027. január 1-től kezdődően újra kell tárgyalni. Már az idén év végén lesz valamilyen információnk arról, hogy kb. Hol képzeli ezt el az amerikai kormányzat. Érthető valahol az az igény, hogy az amerikai árak ne tudjanak a jelenlegi mértékben vagy annál jobban elszakadni a világ többi részén alkalmazott árszinttől. Ezt célozza ez az intézkedés, és mondom, még az előző kormányzat indította a folyamatot, ami jelenleg is zajlik. Ami fontos, a három hatás közül egyik se olyan, amivel ne kalkulált volna a partnerünk az eddig kommunikált tervei között. Tehát ezek nem olyan hatások, amik fölülírnák azokat az elképzeléseket, várakozásokat, amiket az eddigiekben kommunikált akár az EBVI, akár a Richter.
Nagyon jelentős összeget fordít évről évre K plusz F kiadásokra Richter. A médiában már a Vraylar 2.0 kiemelt fókuszt kapott. Milyen egyéb ígéretes lehetőségek vannak, amikkel azért érdemes lehet számolni majd a jövőben?
A Richter K plusz F-ről azt kell tudni, hogy nagyon nagy mértékben a hazai tudományos bázisra épül, a hazai vegyészek, orvosok, biológusok, farmakológusok, gyógyszerészek munkájára, és hazai szellemi tőkét kamatoztatunk, saját magunk számára építjük a szellemi vagyont, ellentétben azzal a számtalan magát kutató, fejlesztő egységnek mondó multi leányvállattal, aki valamilyen központ javára gyarapítja a tudást. Nem is csoda, hogy a szabadalmak száma gyakorlatilag mikroszkóppal sem detektálható. A Richter nem az egyetlen, de majdnem az egyetlen bejelentő Magyarországon. ez azzal is jár, hogy mi vagyunk a legnagyobb összeget kutatásfejlesztésre fordító cég. Az iparágunk is olyan, hogy tipikusan itt sokat költünk, többet is, mint 10%-át a forgalmunknak K+F-re, és ez kétségtelenül nagyon nagy arányban esik a pszichiátriai területre. Itt több elköteleződésünk is van, például az EBVI felé. Említetted a követő vegyületet, ami Vraylar 2.0 néven is szoktak emlegetni, ez egy jó munkanév. Fázis 2-ben van, tehát most már a hatásosság igazolása a feladatunk. Tavaly ősz óta dolgozunk az EBVI-vel közösen ezen. Együtt finanszírozzuk, és aztán a kereskedelmi jogok őket fogják megilletni, minket pedig az a jogdíj bevétel hasonlóan a jelenlegihez, ami azért nem jelentéktelen, sem százalékosan, sem összegében, ha föl tud futni a termék. Ennek az esélyeit nagyon jónak látom, jobbnak, mint egy tipikus neuropszichiátriai vegyület fázis 2-ben, tehát itt optimisták vagyunk, jövő év végére már egy adattömeg megismerhetővé válik majd, és fázis 3-ba tud lépni remélhetőleg a molekula. Mögötte van még egy leszerződött projektünk. Azért hangsúlyozom a leszerződést, mert egy ilyen téma esetében a kockázatok úgy néznek ki, hogy van egy nagyon jelentős pénzügyi kockázat, egy partner kockát, vagyis ez esetben nem úgy kell érteni, mint egy banknál vagy pénzügyi instrumentumnál, hanem lesz-e olyan partner, akivel majd a kereskedelmi szakaszban lehet dolgozni, és a harmadik a tudományos kockázat, és az a jó ezekben a projektjeinkben, hogy mind a pénzügyi kockázatot meg tudjuk osztani a partnerrel, és a partner kockázatot már kezeltük, hiszen van nem is akárki, hanem az egyik legjelentősebb top 3 gyógyszervált a világon, aki velünk dolgozik. Mögötte, említettem már, a tavaly őszi megállapodás kapcsán preklinikai szakaszban van még számos témánk, úgyhogy valóban a pszichiátriai területen a kutatásfejlesztés gőzerővel zajlik, és soha nem volt ilyen erős a pipeline-unk ezen a területen. De nem csak erre költünk, hiszen a biotechnológiai fejlesztéseknek a költsége is nagyon jelentős. Idén számos mérföldkő áll előttünk, akár törzskönyvi beadás, akár törzskönyvi engedély megszerzés, akár termékbevezetés formájában fogunk itt hírt adni arról, hogy hogy épül a biotechnológiai portfóliónk. Nőgyógyászatban pedig az új dimenzió, ami nyílt nekünk tavaly év közepén, az az, hogy nem csak külső, eredetű, késői szakaszban lévő fejlesztéseket tudunk átvenni, hanem korai szakaszban lévő témákkal is tudunk foglalkozni, köszönhetően annak, hogy akviráltunk Belgiumban több olyan kutató egységet, illetve molekula platformot, ami lehetővé teszi azt, hogy abban gondolkodjunk, hogy a Richter hogy tud eredeti készítménnyel a 2030-as évekre előjönni nőgyógyászatban. Az igények azok nagyon széles körűek, mert endometriózisban például mai napig nincsen okiterápia, tüneti kezelést tavaly tudott a Richter piacra vinni, ez egyébként jelenleg a leggyorsabban növekvő molekulánk, óriási siker, nagy társadalmi visszhangot is váltott ki, legutóbb egyébként Egyesült Királyságban tapasztaltuk, hogy ettől zengett a média, hogy végre ilyen is van. Ugye ez a betegség olyan, hogy 10 nőből egy találkozik vele az élete során. Részben amiatt is emelkedett ennyire a prevalencia, mert ahogy a szülési életkor kitolódott, ennek a betegségnek a kialakulására sokkal nagyobb tér adódik a modern, nevezzük így, társadalomban, mint korábban. Úgyhogy meg egy olyan betegségről beszélünk, ami az utóbbi néhány évtizedben, egy-két évtizedben vált ennyire súlyossá, és mi azt gondoljuk a Richterben, hogy az összes jogi meg politikai aktivizmushoz képest ez a erőfeszítés, a női egészsége kapcsolatos munka az, ami valóban a női egyenjogúság és társadalmi szerepekben való kiteljesedés szempontjából tényleges eredményeket tud hozni.
kiemelted a nőgyógyászati üzletágat, úgyis ez lett volna a következő, amire részletesebben kitérünk. Az évtized végére Európában vezető nőgyógyászati gyógyszergyártó szeretne lenni a Richter. Milyen további lépésekre lehet ehhez szükség a következő években? Terveztek ezen a területen még akvizíciókat majd?
Már ma is a legnagyobb fogamzásgátló gyártó Európában a Richter. És nekünk azon kell dolgoznunk a következő években, hogy a női egészséggel kapcsolatos másik három szegmensben is föl tudjunk fejlődni arra a jelentőségre, arra a piaci részesedésre, ahol fogamzásgátlásban vagyunk. Ezek a menopauza, a meddőség és ez a bizonyos endometriózis méhmióma területei. Ezeken a piacokon növekedés van, ezeken a piacokon kielégítetlen igény van, tehát nekünk itt van egy olyan pályánk, amit be fogunk tudni futni a következő 5 évben. A termékportfólió építése folyamatosan zajlik ehhez, hiszen nem csak a meglévő termékek felfuttatása zajlik, hanem egy ilyen építkezés is. Mind házon belül, tehát a fejlesztési tevékenység zajlik, de és ezt kérdezted az előbb, akvizíciókat is, illetve licenc konstrukciókat is keresünk. Egyre nehezebb ilyeneket találni, ezt el kell, hogy mondjam, nagyon sokat az elmúlt 4 évben ebből ki tudtunk aknázni. Nehéz innen tovább lépni, mert eljutottunk egy olyan szintre, hogy a következő lépés már nehezebb, mint az eddigiek, de a célunk valóban ez, hogy ezen a három területen felzárkózzunk a fogamzásgátlásban elért sikereinkhez.
Volt egy friss bejelentésetek, ami viszont a bioszimiláris termékekhez, termékportfólióhoz köthető. Itt ebben az üzletágban milyen várakozásaitok vannak, milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy itt is egy olyan jelentős növekedés tudjon jönni, ami majd természetesen egy eredményességgel is párosul.
Biotechnológia az egyik legnehezebb terület ma, viszont az egyik legnagyobb potenciállal is kecsegtet. Minden felmérés, illetve előrejelzés szerint ettől várja az iparág a legnagyobb ütemű növekedést az elkövetkező 5-10 évben. Egyszerűen amiatt, hogy mindenki belátja, hogy az egészségügyi rendszerek fenntarthatatlanok akkor, hogyha a drága biologikumok, és itt az onkológiai készítmények többségét kell ideérteni. Drága készítmények, eredeti készítmények helyett nem tudunk bioszimiláris készítményeket piacra hozni, lényegesen alacsonyabb áron. Ez adja a bioszimiláris modellnek a vonzerejét, a nehézségét pedig az, hogy lényegesen nagyobb költséggel lehet kifejleszteni, lényegesen hosszabb, dupla annyi ideig tart egy-egy ilyet engedélyeztetni. Tudni kell, hogy ezek a molekulák sok nagyságrenddel nagyobbak és összetettebbek, mint a tipikus, szintetikus kis molekula, ami egyébként a generikus néven ismert szegmensét fedi le a gyógyszerpiacnak. De most a bioszimilárissal emiatt sokkal több ideig, sokkal drágábban kell dolgozni, és a piaci lehetőség egyenlőre mind az Egyesült Államokban, ott elsősorban volumenek oldalán, és Európában ott meg főleg inkább az árak oldalán komoly kihívásokat rejteget még most is. Ami jól megy, az a bérgyártás, bérfejlesztés. Ez a része a biotechnológiai üzletágunknak nyereséges és növekszik. Miért? Azért, mert megtanultuk jól csinálni, és azért, mert van egy olyan kereslet-kínálati egyensúlytalanság a világban, ami a kismolekulás szegmensben egyáltalán nem jellemző, magyarul van egy kapacitás hiány biotechnológiai infrastruktúrában és tudásban. Az tudni kell, hogy Európának ezen a felén gyakorlatilag csak a Richter képes ilyen tevékenységre. Van még Lengyelországban egy kisebb játékos, akire rá lehet fogni, ha nagyon akarjuk, de komoly játékosként a Richter tartják számon jelenleg a szaknévsorban.
Szóba hoztad a generikus gyártást, ez is egy lényeges üzletágatok, és ezzel kapcsolatban is megfogalmaztatok természetesen terveket a következő évekre. Mennyire nehéz ez a szegmens? Azért vannak itt akár a régióban is olyan gyártók, akik úgy tűnik, hogy legalábbis a piac visszaigazolása alapján sikerrel tudják űzni ezt a tevékenységet. Ti hogy látjátok ezt?
Ide a belépési korlát lényegesen kisebb, mint akármelyik eddig említett szegmensben, és emiatt van ez, amit említettél, hogy több szereplő is sikerrel műveli ezt a műfajt. Azok a jelenségek, amiktől tartottunk, hogy mostanra teljesen megszüntetik az üzleti potenciáját ennek a szegmensnek, valójában nem okoztak drasztikus változást. Mire gondolok? Az indiai versenytársak letarolják a piacot, ez Amerikában bekövetkezett, Európában nem. Az ár lemorzsolódás ütemével nem fogja tudni tartani a lépést a termelékenység javulás, a portfólióépítés tudta tartani egyelőre, tehát még nem rogytunk össze az állandó ár nyomás alatt. Kétségtelen billeg a léc folyamatosan, hiszen minden héten felmerül egy olyan készítmény, aminek a gyártása gazdaságtalanná válik. Rengeteg engedéllyel nem lépnek piacra a gyártók, de a generikus modell még nem roppant össze alatta. És végeredményben a növekedés ennek a piacnak összességében egy magas egyszámegyű ütemben folytatódni tudott az elmúlt néhány évben. Úgyhogy itt is meg tudunk fogalmazni olyan vállalásokat, olyan célokat, amik miatt ez a szegmens a 2030-as években egy komoly tartó pillére tud lenni a Richternek.
Kérem, maradjanak velünk, mert hamarosan folytatjuk a beszélgetést Orbán Gáborral, a Richter Gedeon nyerté vezérigazgatójával.
Ez még mindig a prémium kategória.